Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai Isten tiszteletünk igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében, az első 6 versben a következőképp. A testvéri szeretet legyen maradandó. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ez által egyesek, tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasság törőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ez a mai nap, ez a mai vasárnap, ahogyan a bevezető, köszöntő hirdetésben is mondtam, annak az igazán őszintén szívből jövő szeretetnek a vasárnapja, az ünnepe, aminek a forrása nem a mi jó indulatunk, nem a mi igyekvésünk, hanem az a szeretet, amit először megláthattunk, megtapasztalhattunk az Istentől, amely Krisztusban mutatkozott meg az ő önfeláldozásában, az ő áldozatában, és amelyet aztán meglátva és megismerve az ő kegyelméből tanulhattunk tőle, hogy azt továbbadjuk, hogy az valóban igazi alappal, igazi forrással bíró szeretet legyen. A kereszténység történetének, a gyülekezetek történetének már a legelső évei, évtizedei mindig követelményé tették a keresztény közösségek számára, hogy az akkori kor problémáira, az akkori kornak az erkölcsi vagy gazdasági válság helyzeteire tudjanak olyan válaszokat adni, tudjanak só és világosság lenni a tanúságtételük által, hogy ne csak a hirdetett ige, ne csak a Jézusról szóló beszéd, hanem pusztán a gyülekezetek valósága és jelenléte már egyfajta tanúságtétel, ige hirdetés legyen a világban. Mert nem csak a mai kor emberére jellemző, hogy nagyon fontos számára a vizualitás, hogy lásson, hogy befogadja a látványt, és ez alapján ítélkezzen és értékeljen. Ez már mindig korábban, régebben is így volt. Ez egyidős az emberrel, a szemén keresztül érkező tapasztalat, vagy az együtt élésnek a tapasztalata. Sokszor több és erősebb, mint a kimondott szavak meghallgatása, végiggondolása, és aztán az arra adott válasz. És ha belegondolunk abba, hogy abban a korban, amikor mondjuk ezek a sorok is keletkeztek, leíródtak, amiként én itt most 2000 évvel később fölolvasok, mennyire hihetetlen kisebbségben volt a kereszténység, mennyire kevesen voltak azok, akik a római birodalomnak az akkori ember tömegéhez mérten elmondhatták az evangéliumot. Nagyon fontos volt a tanúságtevő, a szeretetével tanúságtevő, az emberi közösségekben, városokban, az akkori országokban élő gyülekezeteknek a szerepe. Amit mondtak az igehirdetők, amit hirdetett a népek apostola Pál, amit elmondtak a többi tanúságtevők, azt bizony sokszor a gyülekezeti közösségek, a keresztény közösségek életén mérték le, hogy az valóban hiteles beszéde, hogy az valóban megvalósítható-e. Amit hallottak és amit hirdettek számukra, az sokszor a gyülekezetek, a keresztény közösségek valóságában és realitásában mutatkozott meg. És ez a kettő mindig egymás mellett volt. Ezt a kettőt mindig egymás mellé tették azok, akik még kívülállók voltak. Beszélik és megélik. Vagy csak beszélik és nem élik meg. Vagy beszélik és meg tudják valósítani. Vagy beszélik és ez egy illúzió? Ez egy megvalósíthatatlan dolog? Amire nincs esély, hogy így legyen ebben a világban. Nagyon sokféle szempontból egymás mellé került a hirdetett ige, a kimondott szó, a szóbeli tanúságtétel, az evangélium és az abból fakadó élet. Az azt hitelesítő közösségi vagy egyéni élet. És igazában, amikor ezen a mai napon hallottuk az irgalmas samáriainak a példázatát, és amikor halljuk a zsidó levél szerzőjének a buzdítását, akkor arra érezzük találva magunkat, hogy ennek a most bennünket körülvevő világnak úgymond értékrendjében, vagy divat és eszme áramlataiban, mi a valóságos életünkkel, az egymás felé megnyilvánuló szeretetünkkel, vagy a kifelé mutatott szolgálatunkkal meg tudjuk mutatni, hogy a hirdetett ige, az evangélium nem esélytelen ebben a világban. Nem egy élhetetlen régi történet. Nem egy olyan eszmerendszer, elmélet, ami már régen túllépett az idő, és most már valami nagykorúra vágyik az embervilág. A mai korban is, ahogyan akkor, a cselekvő szeretet, a Krisztusban megtapasztalt, a Krisztustól tanult és megélt szeretet nagyon sokat elmond, és nagyon sokat hitelesít ahhoz és abból, amit mondunk, amit elviszünk az emberekhez, amivel bekopogtatunk, amivel megszólítjuk őket, szeretné látni az ember, aki a látáshoz, a halláshoz, a tapasztalathoz kötött, hogy ez valóban működik-e, hogy ez tényleg megvalósítható-e, hogy ez tényleg igazán így van-e, ahogyan azt az Isten elmondja a világnak. Szeretetre és tiszta életre buzdít ebben a most felolvasott néhány igeversben a levélnek a szerzője. És ez gyakorlatilag, ahogyan akkor, most is úgy tűnik, hogy hiányt pótol. Nagyon nagy szükség volt akkor is, és most is arra, hogy azt a fajta igazi emberszabású közösséget, emberszabású szeretetet, érdekmentes, önfeláldozással teljes szeretetet megtapasztalja a világ, azt a fajta harmóniát az élettel, a világgal, a másik emberrel és az Istennel, amit mindenféle más módon próbál pótolni, kihagyva ebből a pótlási folyamatból a másik embert, a világot, meg az Istent. Mert hogyha megnézzük, hogy tulajdonképpen a mai kor, a társadalmak nagy része hogyan próbálja a saját problémáit, a saját kérdéseit megtalálni, hogyan gondolja helyre zökkenteni a harmóniáját, nagyon sokszor azt a rendkívül veszélyes tendenciát látjuk, és azzal az érthetetlen paradoxonnal találkozunk, hogy ebből a harmónia keresésből kimarad pont a másik ember. És nagyon sokan visszavonulnak a virtuális valóságba, virtuális közösségi rendszerekbe, szinte alig kommunikálnak egymással az emberek különböző közvetítő eszközök nélkül, nincs emberi szó, emberi hang, kézfogás vagy segítségnyújtás, mert úgy gondolják, hogy az a közösség, amit bárhol, bármikor előkaphatnak a zsebükből, vagy kinyithatnak egy táblagépként az asztalukon, és majd így lesz teljes az emberi közösség, hogy én bárhova elviszem. De ha szembe jön vérző szívvel, vagy szembe jön vérző kézzel, mint ahogyan szembe jött a samaritánussal az a szerencsétlen látványként, akkor tudok-e vele valamit kezdeni? Akkor meg tudom-e fogni a kezét? Akkor tudok-e neki segítséget nyújtani? Mert egyszerű egy jó kívánság emojit elküldeni a születésnapra. Egyszerű egy legörbült szájuk is alakot odarajzolni egy sajnálom mondat mögé. De ez hol emberi közösség? Hol fog így fölépülni? Hol lesz így harmóniában az ember a másikkal, ha elhiteti magával, hogy nem is kell a másik? Hogy ismerősöm, barátom legyen, hogy segítsek rajta. Ez így nem fog menni. És kihagyják az emberek ebben a harmónia keresésben azt a hihetetlen felelősséget, ami a teremtett világért való felelősség. És majd akkor lesz jó, és akkor lesz kényelmes és harmonikus az életem, ha minél gyorsabban eljutok valahová, ha minél hamarabb az enyém lesz, ha minél tökéletesebb lesz a technológia, és hogy ennek az az ára, hogy nincs tiszta víz, nincs tiszta levegő, nincsen már semmi olyan a környezetünkben, ami valamilyen szinten nem lenne érintett visszafordíthatatlan ökológiai katasztrófától. Úgy akarok harmóniába kerülni a világgal, hogy a világgal nem törődöm, és azt zárom ki. És az ember nyilvánvalóan érzi, hogy nem csak maga van a másik emberrel a világban, hanem ez az egész valami sokkal nagyobb. De arról már hallani sem akar a világ, hogy ezt a teljes harmóniát, az immanens és a transzcendens teljes egységét, amire teremtett bennünket az Isten nélkül találja meg. Mert az olyan régi, mert az olyan bibliás, az olyan ózsdi. Itt vannak a sokkal modernebbek, a sokkal újabbak, a sokkal színesebbek. Azok az elvek, amik talán tőlem nem követelnek, csak adnak. Elmerülök bennük, föloldódom bennük, és nekem sokkal jobb lesz. de hogy van ennek esetleg egy törvényi oldala, hogy nekem igenis van felelősségem, hogy nekem valamit cselekedni kell a másik emberért, a vendégszeretetért, a foglyukért, a szerencsétlenekért, a házastársért, a családért, a munkahelyért, a társadalomért. Ez így már kényelmetlen. És úgy gondolják, hogy a harmóniát Istennel, a világgal és a másik emberrel, pont az Isten, a világ és a másik ember nélkül akarják megvalósítani. És ebben a közegben szólít meg bennünket ez az ige, és ebben a közegben mutatja föl akár a testvérek tanúságtétele a megszólítás szolgálatával azt a kötelezést, hogy bizony ennek a világnak meg kell mutatni, hogy ez így nem fog menni. Meg kell mutatni azt az utat, amiben így fogalmaz a zsidókhoz írt levél mai szakasza, a testvéri szeretet legyen maradandó. És aztán ott van, felsorolja, hogy kikre és mikre kell figyelni, milyen értékekre, milyen kapcsolatokra, milyen kapcsolatrendszerekre ebben a világban. És akkor jön az Isten biztatása, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. És nagyon furcsa, de egyszer mint nagyon reális, figyelmeztető, de megerősítő, hogy végül még ezt hozzáteszi ennek a tanúságtevő életnek a biztatásához. Ahhoz az elhatározáshoz, hogy megpróbáljunk minden nap így járni. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Mert sokszor látjuk, hogy az árral szembeúszók kinevetik. Sokszor látjuk, hogy az értéket, szemétnek vallókat kiközösítik. Sokszor látjuk, hogy a tömeggel nem sodrókat, sodródókat eltávolítják az útról. És bizony sokszor a kereszténységünket, a hitünket, a Krisztus követésünket megélni szembeúszás az árral, más értékrend megvallása, mint ami körülvesz bennünket, és bizony nem tömeggel való sodródás egy fölpörgetett fogyasztói társadalomnak a szédületében, hanem a keskeny út követése valami egész más irányba. Nem könnyű. Nem könnyű, de ezért mondja már évszázadokkal és évezredekkel bennünket megelőzve az írás. Ezért mondja az akkori tanúságtevő, de ne féljetek, és bízzatok. Veletek van az Úr, ember nem árthat nektek. Csak ti adhattok gyógyulást a világnak. Visszafelé nem érvényes. Nem tud elszakítani senki az Isten szeretetétől. Nem tud eltávolítani benneteket senki az örök élet ösvényétől. Itt csak ti tudtok valamit fordítani jó irányba. És ha megadatik megélni, csodálatos öröm, és hogyha tudni kell, hogy a magvetés aratása nem nekünk adatik, az sem kétségbejtő, az sem rossz, az Isten tervébe valahogy máshogy van belefoglalva, de bizonyára az, amit ő elindít, ahogyan ígéri, nem tér vissza hozzá üresen. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnap a Krisztustól tanult szeretet tovább sugárzásának, tovább adásának az ünnepe erősítsen meg bennünket abban, hogy gyülekezetünk jelenléte, keresztény családjaink értékrendje, egymáshoz fordulásunk és a másik emberhez fordulásunk, hitelesítő pecsétje annak, ami innen erről a szószékről elhangzik, vagy amit tanítunk gyermekeinknek a hittanórákon, vagy amit igyekszünk átadni ott, ahol adatik átadni. Nehéz sokszor, de mégis örömteli küldetés. A biztatás ma is szól, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Ahogyan ő ígéri és ő segít, mi tudjuk a változást vinni Isten lelkével az emberek közé. A mi szolgálatunkat kísérheti gyógyulás, megtérés, életújulás, harmónia és békesség önmagunkban és azok körében, akiket elérünk. És ennek a reménysége, ennek az öröme legyen bíztatónk és bátorítónk. Hitvallás tételünkben, szolgálatunkban, Krisztus követő életünkben. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy arra az útra állítottál bennünket, amelyen sokszor találkozhatunk olyanokkal, akiket mi egészen máshogy látunk, mint a világ. Meglátjuk a szükséget, meglátjuk a hiányt, de látjuk az örömöt is, látjuk a tévedést is. A te igéden, a te evangéliumod világosságán keresztül. Add, hogy mindezeknek az embereknek, mint irgalmas samáriai, odahajolva hozzájuk, vendégszeretettel, gyógyítással, jó szóval, tudjuk hitelesen fölmutatni a te országodat, és add, hogy mind többen rádöbbenjenek, hogy eddig tékozló fiúként éltek, de van út az atyai házba. Mindenkinek, Jézus Krisztusért. Amen.